Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 264. dicséret első versét, Áldjad én lelkem. Foglalva a 345. dicséret első három versét énekeljük. A 345. dicséret így kezdődik, Im nagy Isten. Várva vártam az Urat, és ő hozzám hajolt. Meghallgatta kiáltásomat. Kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből. Sziklára állította lábamat, és megerősítette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünk dicséretét. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban dicséretet énekelünk neked, szívünkkel és egész lényünkkel. Először is azért, hogy van nekünk atyánk, hogy Jézus Krisztusban lehajoltál, és magadhoz fogadtál bennünket. És mi úgy jöhetünk hozzád, mint édesatyánkhoz, aki fogadsz minket akkor is. Olyanok vagyunk, mint a szófogadatlan gyermekek, de ha őszintén megbánjuk az engedetlenségünket, vétkeinket, akkor jöhetünk hozzád, és te eltörlöd azokat, szívedre ölelsz, erőt adsz nekünk, új látást igéden keresztül. Urunk, dicsőítünk és magasztalunk a te kegyelmedért, szeretetedért, azért, hogy a fiút odaadtad értünk a Golgota a keresztjén. Köszönjük, Urunk, hogy személyesen is megszólítottál bennünket, hogy átélhettük, hogy lehajolsz és kiemeltél a pusztulás verméből. Uram, hogy ezt soha ne feledjük el, hogy mindig visszatérjünk ahhoz a személyes momentumhoz, amikor átéltük, hogy meghaltál Jézus értünk, és ezért új életünk van. Uram, sokszor ránk tör a csüggedés. Van, amikor úgy vagyunk, mint Mózes, hogy teljes mértékben már csak magunkkal foglalkozunk, el is felejtjük, hogy te szeretsz, hogy neked terved van az életünkkel. És kérünk, hogy tudjunk ilyenkor is közel kerülni hozzád. Hogy éljük át, hogy vonzasz magadhoz, hogy Mózest is vonzotta az égő csipkebokor, majd meghallotta a te hangodat, hogy mi is így az igén keresztül halljuk a hangodat, hogy tisztuljon, erősödjön az életünk. Hadd tegyük kezedbe, Urunk, minden gondunkat, és ha valahol még nem világos a látásunk, adj nekünk igéden keresztül tiszta látást, fényt, hogy ne tévedjünk el, hanem életre jussunk, célba találjunk, és ha tudjunk rólad bizonyságot tenni, elmondani másoknak, hogy te mennyire is szeretsz, hogy akarsz kivonni minket a bűnből, a tévedés útjáról, és életre állítani a lábainkat. Kérünk, szent lelked által, áld meg most minket. Amen. Állás, békesség Isten Isten. Jó. Akkor foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Istennek igéjét. Máté evangéliuma 17. fejezetének 14. versétől a 21. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje szól hozzánk Máté evangéliuma 17. fejezetének 14. versétől a következőképpen. Amikor Jézus és három tanítványa leértek a sokasághoz, egy ember odament Jézushoz. Térdre borult előtte, és így szólt: Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved. Gyakorta esik tűzbe, és gyakorta vízbe. Elhoztam őt a tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus pedig azt mondta: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig tűrjelek még titeket? Vezessétek őt ide hozzám. Jézus megdorgálta az ördögöt, és az kiment belőle. A gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Ekkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni? Jézus pedig azt mondta nekik: A ti kicsin hitűségetek miatt, mert bizony mondom nektek, akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen, amoda az oda menne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Ez a fajta pedig nem megy ki, csak könyörgés és böjtölés által. Kedves testvéreim, az Úr Jézus három tanítványával fönn volt a hegyen, amit megdicsőülés hegyének is szoktak nevezni, és ott átélték a tanítványok, hogy megjelent Mózes és Illés az Úr Jézusnak, és elváltozott Jézus, vagyis a menny dicsősége átjárta, és meglátták az ő lényének mennyei mi voltát, belekerültek az ő isteni dimenziójába, és ez átjárta őket. És olyan jó volt Jézussal így együtt lenni, hogy ott akartak maradni a hegyen, együtt Illéssel és Mózessel és Jézussal. És amikor így tervezgetnek, és Péter már sátrakat akar készíteni, akkor az atya megszólal, és azt mondja a tanítványoknak, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Tehát az atya elvonja a figyelmüket a múltról, a régi szövetségről, és ráirányítja Jézusra. És már nem az a fontos, kinek tartottátok Mózest és Illést, és nem a régi csodálatos emlékek, történetek a lényegesek, hanem Jézus. Mert Jézusban valami új fog elkezdődni, sőt már el is kezdődött. És az atya a szívükre helyezi, őt hallgassátok. Most már Jézus szava, Jézus lénye az iránymutató, amit Mózes mondott, és amit Illés mondott és tett, az most már Jézuson keresztül egy egész más megvilágításba kerül. Most már nektek az a lényeg, amit Jézus mond, amit Jézus tanít, az a iránymutató, ahogy Jézus él. Őt hallgassátok, őrá figyeljetek, mert Jézussal egy új korszak kezdődik el. A kegyelemnek a korszaka. Egy olyan időszak, amikor Isten országa megérkezik Jézusban a földre, és átjárja ezt a világot, és új lehetőségeket ad. Őt hallgassátok, mert ez az új korszak elkezdődik, de nem úgy, ahogy ti gondoljátok. Nem a régit, a régi dicsőséget állítja helyre Jézus. Nem nosztalgiázni jött, jaj, sokszor ez az emberek baja. Mindig valami régit, valami dicsőségesnek gondoltat akarunk visszaállítani, és azt hiszük, majd akkor azt jó lesz. De Jézus nélkül bármit helyreállíthatunk, az nem lesz jó. Jó ott kezdődik, ahol jelen van Jézus. Mindig Jézussal kezdődik a jó, vagy a jobb. Hát így vannak a tanítványok, és jönnek le Jézussal a hegyről, és ott motoszkál még bennük, amit hallottak, hogy igen, ez a Jézus, ez az új Jézussal fog végbe menni, és mindjárt megtapasztalják, hogy ez az új emberi szinten olyan emberekkel valósul meg, mint ez az apa, akinek már nincs reménysége, és mint az ő fia, akit a gonosz lélek megszállt, és már az apa se bízik a javulásában, és a fiú is úgy gondolja, hogy az ő életének semmi célja, jövője nincs. Ez nagyon fontos látni, hogy Isten rámutat, hogy az Isten országa úgy jön el, és úgy építkezik, hogy egyszerű emberekből áll elő ez az ország. Olyanokból, akikkel mások nem számítanak. Hát ezt az apát, meg az ő fiát, sem a római birodalom építésébe, sem akár Heródes birodalma építésébe nem vonták be. Ők oda nem voltak lényeges elemek, fontos építőkövek, és kiderül, hogy Jézus olyanokból építi az országot, olyanokba lát fontos építőkövet, akiknek az élete másnak nem számít. Ugye hányszor tapasztaljuk, hogy veled már nem lehet mit kezdeni, te nem vagy fontos, olyan kis szürke valaki vagy, és akkor jön Jézus, és kiragad ebből a szürkeségből, és azt mondja, nekem kell lesz, nekem fontos vagy, mert érted is odaadtam az életedet, életemet, és veled, és tudok újat kezdeni, te is lehetsz egy fontos építőkő az Isten országába. Ugye, ahogy Péter leírja, hogy legyünk lelki építőkövek, mert az Isten országa, a gyülekezet ilyen lelki kövekből épül. És Pál apostol is elmondta, hogy nem a világ kiválóságait választotta ki Isten, hanem azokat, akik a világ szemébe senkik, megvetettek és félretettek voltak. És olyan jó ezt látni, hogy Isten nem tesz félre, nem mondja azt, hogy te megvetett vagy, nem kell lesz, hanem pont azokat keresi. Miért? Azért is, mert aki a társadalomban, a maga korában és körülményei közt olyan elesettnek látja magát, és úgy látja, hogy senkinek nem kell, az elkezdi keresni az Istent. Az elkezd segítséget keresni. Aki úgy látja, hogy megrekedt az élete, bajba vagyok, és innen nem tudok talpra állni, az keresni kell, az segítséget akar. És keresi Istennél a segítséget. És Isten Jézust mutatja. Tehát ilyenekből épül az ország, mint ez a két ember, az apa és a fia. És lehet, hogy kívülről értéktelen építőkőnek néznek ezek ki, de ha úgy külsőségeken áttör a figyelmünk, akkor azt látjuk, hogy ez az apa nagyon is értékes kő, mert hit van a szívében. Egy olyan hit, ami nem hiszékenység, egy olyan hit, ami nem csak addig ad neki erőt és támpontot, amíg sikerrel találja magát szemben, amíg mennek a dolgok, hanem azt látjuk, hogy ez az apa elhozta a fiát Jézus tanítványaihoz. Tehát ahogy jött, már Jézus nem volt ott, csak 9 tanítvány. És ennek az embernek olyan hite volt, hogy bízott abban, hogy a tanítványok is meg tudják gyógyítani. Úgy látta, hogy nem szükségszerű Jézusnak a helyszínen lenni, mert a hatalma ereje megnyilvánul a tanítványokban. De kiderült, hogy ez nem így működött. A tanítványok nem tudták meggyógyítani a fiút. És itt látjuk az ő hitének a tartását. Mert ez az ember átél egy kudarcot, egy csalódást, hogy hittel, bizalommal jön, hozom a fiamat, ráadásul valószínűleg nem is volt könnyű azt a fiút oda juttatni, ahol a tanítványok is voltak, biztos sokat kellett vesződni vele, még az is lehet, hogy kocsiba tette, tolta, húzta, vonta, tehát nem volt ez egyszerű. De ott volt a szívében a remény, hogy jaj, csak oda érjünk, és akkor minden rendben lesz. Jaj, bekerülök a kórházba, megműtenek, minden rendben lesz. Ez is így volt. Oda jutok Jézushoz, vagy a tanítványaihoz, és véget ér a szenvedés, a fiam most már a maga lábán fog hazamenni. És megkéri a tanítványokat, és nem tudják meggyógyítani. És itt el kell gondolkodnunk azon, hogy az ő helyzetébe mi ment volna bennünk végbe. Hogy mi maradtunk volna tovább? Ha nem baj, hogy kudarcot vallottak, Nem baj, ha nem jött be a számításom, várok Jézusra. Majd ő neki biztos sikerülni fog a gyógyítás. Tehát óriási dolog az, hogy ez az ember nem csapta rá az ajtót a tanítványokra, és nem mondta, jó, megyünk haza. Ti sem tudtok rajtam segíteni. És innen már húzzuk is a vonalat, Isten sem tud rajtam segíteni. És ez az ember nem húzta meg a vonalat, és nem ment el haraggal, és magába fordulva, hogy nincs segítség, hanem vár. És amikor jön Jézus, oda megy hozzá, és térdre borul előtte. Ennek az embernek a hitét nem rendítette meg a tanítványok kudarca. És van-e nekünk ilyen rendíthetetlen hitünk? Hogy lehet, hogy nem sikerül elsőre. Lehet, hogy nem azonnal kapom meg, amit akarok. Nem történik meg mindjárt, amire várok, amit kérek az Úrtól. De kérem tovább. Oda megyek, és térdre borulok. Mert tudom, hogy majd eljön az idő. Igen, ennek az embernek nem rendült meg a hite. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, mondja a zsidókhoz írott levél szerzője, hanem a hité, hogy életet nyerjünk. De így jövök-e, rendíthetetlenül. Nem baj, ha a lelkész, a másik hívő kudarcot vallott, ha nem tudtak nekem segíteni, ha nem volt átütő erő az igehirdetésben, a bizonyságtételben, ez nem tántorít el engem attól, hogy jöjjek Jézushoz, hogy továbbra is keressem, hogy továbbra is olvassam az ígét. Nem tántorít el. És ilyen hitem van. Ilyen tántoríthatatlan. Így jövök én, nem adom föl, megyek. És leborulok előtte, Uram, itt vagyok. Nem a kudarcra tekintek. Nem sérelmezem, hogy nem sikerült, hogy csalódtam. Azt mondom, Uram, itt vagyok. Könyörülj a fiamon, kegyetlenül szenved. Mi van ennek az apának a szeme előtt? A fia kegyetlen szenvedése. És azt szeretne, hogy ebből megszabaduljon. Nem arra néz, hogy a tanítványok csődöt vallottak, hanem arra, hogy szenved a fiam, és a fiúról Jézusra néz. Jézus a remény. Hiszi, hogy meg tudja gyógyítani. És elmondja a tanítványoknak, vagyis Jézusnak, hogy a tanítványok nem tudták meggyógyítani. Ebben benne van az is, hogy én olyan hittel jöttem, hogy nekem megfelelt a tanítvány is. Megfelelt a tanítvány is. Én hittem, hogy nekik is sikerül. És mégsem. De ez nem fordított vissza. Nem adtam fel. És a krisztusi hitre ez a jellemző. Nem adom fel. Nem adom fel. És ugye nemrég olvastunk egy másik hasonló szereplőről, Máté evangéliumában, a kánaáni asszonyról, akinek szintén ilyen volt a hite, hogy nem adta fel. Ugye amikor elkezdett Jézus után kiáltozni, a tanítványok azt mondták Jézusnak, bocsásd el, küldd el, mert asszony létére utánunk kiabál. Pogány is, meg nő is, te meg tanító vagy, Isten fia, hát ezt nem lehet megengedni. És itt is látjuk, hogy a tanítványok még mindig a régi beidegződések szerint gondolkodnak. A régi szemüvegen keresztül próbálják Jézust figyelni, de a régi szemüveget le kell tenni, mert valami új érkezett meg Jézusban. És Jézus nem elküldi az asszonyt, bár először keményen válaszol, vagy legalábbis keménynek tűnik, de az asszony nem adja fel, nem hátrál meg, és kitartóan tovább Jézushoz kiált, könyörülj rajtam, légy segítségül.
és Jézus meghallja.
És a hitére épít, és meggyógyul ennek az asszonynak a lánya. Tehát itt látjuk, vannak, akiknek kitartó a hite. És így volt ez az apa is. És az Úr Jézus így reagál, odafordul a tanítványokhoz szinte mérgesen. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék! Meddig leszek még veletek? Nagyon kegyes Jézust faragtunk mi Jézusból. Igenis, Jézus mérges. A tehetetlenségen. Amikor a tanítványok tehetetlenek ott, ahol már tudni kéne cselekedni, ahol már hatást kéne kiváltani, és nem teszik. Igenis mérges. Amikor látja, hogy engedi, hogy a bűn, a betegség, a nyomorúság ott a szemük előtt is uralkodjon, és nem veszik észre, hogy ők Jézushoz tartoznak, és nem mernek föllépni az ő nevében, akkor haragszik. Mert a tanítványnak nem az a feladata, hogy gyönyörködjön a bűnben, a gonoszságban, a betegségben, a nyomorúságban, és azt mondja, hogy nagyszerűennek így kell lennie, nem tudunk tenni semmit. Hát Jézus igenis mérges, hitetlen és elfajult nemzedék, azt mondja nekik, nem dicséri meg. Nem azt mondja, hogy hát igen, kedves barátom, de tudod még, a tanítványaim most végezték az első osztályt, még nem alkalmasak, még nem képesek arra, amit te elvártál tőlük. Magasra tetted a lécet. Nem. Nem azt mondja, hogy igenis meg kellett volna tudnotok gyógyítani. Hitetlen, elfajult nemzedék, meddig tűrjelek még titeket? Vezessétek őt ide hozzám. A beteg fiúra koncentrál Jézus, és azt mondja, hozzátok ide, vezessétek ide. Ezzel demonstrálja az apának, hogy vegye le a tekintetét a tanítványokról, és nézzen rá. Most már ne azzal foglalkozzon, hogy nem tudták meggyógyítani, hanem mondja, vezessétek őt ide hozzám. Vagyis álljatok ide elém, én legyek a középpontba, figyeljetek rám, és megtapasztaljátok az én hatalmamat. És amikor oda vezetik, Jézus megdorgálta az ördögöt, és ez kiment belőle, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Megdorgálta az ördögöt. Tehát Jézus látta, hogy ez a betegség a gonosztól van. Tulajdonképpen minden betegség a gonosztól van. Nem Isten akar lebetegíteni bennünket, hanem a bűneset következtében, hogy elszakadtunk tőle, hogy már nem ő neki engedelmeskedtünk, nem őt szerettük, annak a következményét használta ki az ördög, és az ördög azt akarja, hogy tönkre tegye az embert. De Jézus jött és megdorgálja, ami azt jelenti, hogy el kell innen menned. Erősen, határozottan szól rá, mintha azt mondja, mit keresel te itt? Igen, az ördög a gonosznak minden műve mit keres ott, ahol Jézus jelen van? Ugye más történetből eleve olvassuk azt, hogy amikor Jézus megjelenik, akkor az ördögök elkezdenek neki beszélni, hogy mit akarsz tőlünk, miért jöttél, hogy idő előtt kínozzál minket, názáreti Jézus, a magasságos Isten fia. Az ördög tudja, hogy ahol Jézus jelen van, ott neki nincs levegője. Onnan neki menni kell, mert Jézus azért jött, hogy a gonosz munkáját lerombolja, és helyre állítsa a tönkretett, elnyomorított embert, hogy fölszabadítson a bűn hatalma alól. Ezért jött Jézus. És fontos, hogy megdorgálta, tehát erővel, hatalommal szólt. Az új fordítás nem így fordítja, hogy megdorgálta. Ott kicsit finomítva van, enyhébb, De az eredeti szöveg azt mondja, hogy nagyon határozottan, komolyan szólt az ördögre, mint akinek nincs ott keres. Mit keresel te itt? És tessék elmenni. El kell innen menned. És ez azt is jelenti, hogy olyan határozottan szól, hogy a gonosznak nincs a felláta. Nem mondhat semmit, egyet tehet. Távozik. Távozik, és ott hagyja a gyermeket. És így is történik. Kiment belőle, és meggyógyult. Tehát itt is látjuk, hogy mi történik. Kimegy az ördög, meggyógyul a beteg. Nincs hatalma az ördögnek most már a gyermek fölött, mert Jézus nagyobb. És ez olyan jó, hogy Jézusnak ma is ilyen szava van. Erő van benne. És ez az erő, ez hat. Jézus szava ma is hat. És ahol hittel fogadják ezt a szót, ott gyógyulás, szabadulás, tisztulás, megerősödés, új élet és békesség fog végbe menni. Ahogy végbe megy a gyógyulás, oda mennek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezik, mi miért nem tudtuk kiűzni. Hát ebben benne van az, hogy nem térnek napirendre a dolog fölött. Az egyik ugye, hogy Jézus megdorgálta őket ott mindenki előtt. Ott mindenki előtt. Ugye azt mondta, hitetlenek vagytok, és elfajultak. És ez ott bennük van, és megkérdezik, hogy akkor mi miért nem tudtuk meggyógyítani. Tehát ez jó, hogy érdekli őket, hogy nem rázzák le, és azt nem tudtuk meggyógyítani, és akkor mi van? Nem mindegy, hogy egyel több beteg szaladgál a földön, vagy kevesen. Mert mi sokszor így vagyunk. Jézus tanítványai, hogy és akkor mi van? Ha nem tudunk pozitívan hozzáviszonyulni az élethez, ha nem tudunk pozitív dolgot hozzátenni, akkor mi van? És ha nem különbözik az életünk a világétól, akkor mi van? És azt mondják a tanítványok, hogy ennek oka van, ennek érzik valahol, hogy nem kellene így lennie. Hogy ez nem volt kötelező program, hogy ők csődöt mondjanak. És akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy kicsin hitűségetek miatt. És mert ezt mondja nekik, talán az is benne van, hogy meg se próbálták meggyógyítani. Eddig mindig úgy közelítettük meg én is, hogy igen, az apa oda vitte, elosztom a fiamat, Jézus tanítványai vagytok, gyógyítsátok meg, és akkor próbálkoztak a tanítványok. És úgy látom most ebből az igéből ti kicsi hitűségetek miatt, hogy meg se próbálták. Tessék elképzelni. Ide hoznának ma egy tehetetlen embert, Jézus tanítványa vagy, tessék meggyógyítani. Hogy reagálnánk? Én? Hát ez nekem nem megy. De tőlem ne várjátok. Jézus igen, az más kategória. Ő az Isten fia. És valószínű így voltak a tanítványok. Hát nekünk ez nem megy. Persze azt már nem mondták el, hogy korábban felhatalmazást kaptak Jézustól arra, hogy menjenek és gyógyítsanak betegeket, üzzenek ördögöket, támasszanak fel halottakat. Csak ez, hogy hát nekünk ez nem megy. És néha lehet, hogy a hozzáállásunkkal van a baj, hogy már előre feladjuk egy-egy problémánál. Hogy már nem is indulunk neki, mert azt mondjuk, ez nekünk úgy sem megy. Hát ez van, ezt kell szeretni. Ott van bennünk, mint az asszonyokban húsvétkor, hogy jaj, minek is jöttünk ki? Mert ott van a sírszáján az a hatalmas kő, hát azzal mi úgyse tudunk megbirkózni, mert hogy jobb, ha visszafordulunk. És akkor feltekintenek, és meglátják, hogy hát Isten előttünk járt, már nincs is ott a kő. És lehet, hogy sokszor ezért vagyunk mi hatástalanok, mert előre feladjuk, hogy győzhetünk, hogy megoldhatjuk, leküzdhetjük az akadályt, ugye úgy, mint Saul és hadserege. Előre feladták. Ránéztek Góliátra, és mindenkinek inába szállt a bátorsága, mindenki azt mondta, én nem. Hát negyede vagyok annak az óriásnak, hogyan állhatnék ki vele szembe? Én meg csak fele. Magasságban is, súlyban is, meg se tudom mozdítani a lándzsáját. Hol állhatnék én ki vele? És nem tudták legyőzni. És jön Dávid, aki nem mustrálja a Góliátot, hanem Isten. És azt mondja, lehet ez a Góliát akármilyen. Lehet egy torony is, templomtorony, olyan magas, de magasabb nála az élő Isten. Értjük ezt? Igen, lehet az a probléma. Súlyos, magas, nehéz, de Istenem magasabb, erősebb. És én őrá nézek. És nem a kőre, nem a Góliátra, hanem Istenre. Vagy, ahogy ugye olvastuk, vagyis hallottuk, hogy az atya kijelentette, hogy az én fiam, Jézus, hát őt hallgassátok, őrá figyeljetek. Tulajdonképpen ez volt a probléma. Magukra néztek, ahelyett, hogy hitáltal Jézusra tekintettek volna. Hogy hitték volna azt, hogy Jézus jelen van akkor is, ha fizikailag nincs itt. Hogy Jézus jelen létében voltak, vagy kellett volna lenniük, és akkor meg tudják gyógyítani. Pedig már korábban kaptak erről tanítást. Amikor ugye a Genezáret taván hatalmas viharba kerülnek, Jézus a hegyen imádkozik, nincs ott fizikailag. És egyszer csak mégis kiderül, hogy ott van. Mert tudja, mi történik, másrészt majd elindul a vízen feléjük. Nekik az volt a problémájuk, hogy nem látták, hogy a viharban is Jézus jelenlétében vannak. És ha ott vannak, akkor győzhetnek a vihar fölött. Győzhetünk a problémáink fölött Jézussal. És akkor mondjuk, de nekem nincs olyan nagy hitem. Ugye hányszor, de nekem nincs olyan hitem, mint neked vagy neki. És mit mond Jézus? Nem hasonlítgat senkihez. Mihez hasonlítja a hitet? Nem azt mondja, hogy ha olyan hited lenne, mint Dávidnak, vagy Dánielnek, hanem mit mond? Mint egy mustármag, ami a legkisebb volt a magok közt, ugye a példázatok közt. Tanított erről Jézus. A legkisebb mag, de abban a magban energia van. Igen, ha csak ennyi hited van, nem is kell több. Szóval egy mustármagnyi, és az fog hatni. Igen, az fog hatni. És előbb-utóbb elvégzi a munkáját, kikel, és egy nagy növény lesz belőle. És így a mustármagnyi hit az életünkben, a szívünkben is nagyjá lesz. Ha hiszem, hogy semmi sem volna nektek lehetett. Igen, ha ez a mustármagnyi hit ott van. Ha hiszitek, ha nem lenézitek, hogy mit lehet egy mustármaggal kezdeni, ugye mi lenne, ha azt mondanánk, mit lehet egy búzamaggal kezdeni? Nincs értelme bevetni a földbe, nem lenne kenyér. Hát így van a hittel is. Lehet, hogy kicsi. De ha be van vetve a szívembe, majd megerősödik. Ki kell. És amit ma lehetetlennek látok, az holnap lehetséges lesz. Hitáltal, Jézussal, semmi sem volna lehetetlen nektek. Hát ha most hirtelen el kellene sorolnunk, hogy hány dologot tartunk lehetetlennek, biztos, hogy lenne egy tetemes lista. És mit mond Jézus? Semmi sem. Mert nem tudjuk fölfogni. Mi az, hogy semmi? Hát mindig akadályokba ütközünk. Mindig van valami, ami megállít. Mi az semmi? Csak bízd rám. Ne te akard megoldani, ez a mustármagnét. Azt is jelenti, hogy kicsi, vagyis nem magamra nézek, az én lehetőségeim azok kicsik, de a Jézusé nagyok. Hát adja az Úr, hogy mi is így lássuk. Lehet, hogy az én lehetőségem kevés, de az Úré nagy előtte, és neki semmi sem lehetetlen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy ezt a történetet most olvastuk, és halljuk a te üzenetedet. Ó, olyan jó, hogy a mi tekintetünket az Atya oda irányítja rád, és azt mondja, hogy az én szeretett fiam, ez a Jézus, és csak őt hallgassátok. Semmi idegen hangra, hírre ne figyeljetek, mert nem az a legfontosabb, mit mond ez a világ, hanem az, hogy mit mond a ti uratok Jézus, mit mond az, aki életét adta értetek. És Urunk, add, hogy ez így legyen a szívünkben, hogy mindig a te szavadra hallgassunk, mindig ott legyen előttünk, hogy hát Jézus életét adta, értem, akkor hogy ne figyelnék a szavára, hogy ne az lenne a legfontosabb, amit ő mond. És hányszor figyelünk olyanokra, akiknek semmi közük a mi életünkhöz, akik inkább hasznot akarnak belőlünk, és mégis lessük, mit mondanak, és odafigyelünk rá, és igaznak hisszük, és nem figyelünk arra a megváltóra, aki ott a Golgota keresztjén vérét ontotta, hogy megmentsen minket. És aki így szeret, az soha nem akar rossz tanácsot adni, az soha nem akar belőlünk hasznot húzni, hanem inkább odaáll és azt mondja a gonosznak, hogy menj innen, megdorgálj, hogy mit keresel te a tanítványom közelébe, a tanítványom életébe, bármilyen formába is, hanem menj el onnan, hogy szabad legyen, hogy most már teljes szívével rám csatlakozzon. Mert akkor tudunk megállni a gonosz minden támadásával szemben, ha élő kapcsolatban vagyunk vele. Dicsőítünk, magasztalunk Jézus, hogy bevonsz a te országodba, bevezetsz abba az újba, amit elhoztál, és olyan jó látni, hogy ilyen emberekből épített fel az országot, mint mi is vagyunk. Nem az emberi képességekre építesz, hanem a mustármag hitünkre. És adod azt a mustármag hitet, Urunk, és erősítsd és növeld bennünk, és könyörülj, hogy kezdjük el használni, hogy éljünk vele is általa. Elég visszük, Urunk, a betegeket, egyedül élőket, megfáradtakat, dicsőítünk és kérünk, Uram, hogy erősítsd őket, az, hogy beléd vessék a bizalmukat, bármilyen problémával küzdködnek, hogy ne engedjék, hogy a gonosz távol tartson tőled. Mert Uram, sokszor a gonosz pont a betegséget arra használja föl, hogy elszakítson tőled, hogy távol tartson, hogy ne tudjunk közeledbe kerülni. És Uram, add, hogy ne engedjük ezt neki, hanem még inkább kiáltsunk, még inkább keressünk, még inkább közelítsünk hozzád, mert te vagy az élet forrása. Köszönjük, hogy minket is magadhoz hívsz, mint azt a fiút, és a te közeledben gyógyulhatunk, tisztulhatunk, és adod a békességedet. Könyörgünk, Urunk, a gyermekekért, fiatalokért, és eléd bevisszük azokat a testvéreinket, akik gyászolnak, akik átélték, hogy egy édesapa eltávozott közülük, Uramat, hogy ez hitükben erősítse őket, és ne eltávolítsod tőled, és hogy még erősebben bízzanak benned, és te adj nekik békességet, reménységet feltámadásod által. Köszönjük, hogy mindenkit odavihetünk hozzád és eléd. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk itt a templomban ismét hétközi istentiszteletet, mindenkit szeretettel várunk és hívunk erre az alkalomra is, majd vasárnap 10:30-tól szintén itt a templomban úrnapi istentiszteletre kerül sor. Befejezésül a 345. dicséret 4. versét énekeljük, Szent Fiadért.
Kegyelmet.